Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgass meg most Böjt második vasárnapjának prédikációs alapigéjét, az Ézsaiás könyvéből a 42. fejezet első 4 versében a következőképpen. Ez az én szolgám, akit támogatok. Az én választottam, akiben gyönyörködöm. Lelkemmel ajándékoztam meg. Törvényt hirdet a népeknek. Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepett nátszálat nem töri össze. A füstölgő mécsest nem oltja el. Igazán hirdeti a törvényt. Nem alszik ki, és nem törik össze, amíg a törvénynek érvényt nem szerez a földön. Tanítására várnak a szigetek. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban egyetlen rövid mondat részt hadd emeljek ki és ajánljak mindenkinek a figyelmébe ebben a fél órában, akiben gyönyörködöm. Egyrészt arra gondolok, akiben az Isten gyönyörködik. Aki egy picikét jártasabb a Szentírásban, az tudja, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik, akkor jelenti ki Isten azt, hogy őt hallgassuk, mert benne gyönyörködik. Az Isten szolgája, akiről szól az ézsaiási profécia, Jézusról szól. Jézus az Isten szolgája. A másik része a dolognak, gondoljunk bátran arra is, hogy ki az, akiben és amiben mi gyönyörködünk. Mert ez is fontos. Ez is fontos nem csak nekünk, higgyük el, hogy fontosabb az Istennek, hogy van-e kiben gyönyörködnöd. Vagy van-e miben gyönyörködnöd. Én azt gondolom, hogy nem tévedek, amikor azt mondom. Annyira fontos számunkra az, hogy legyen gyönyörünk. Még ezt a szót is hadd merjem kimondani. Legyen gyönyör az életünkben. Én erre gondoltam, amikor megláttam egy plakátot a napokban. Azt hiszem, a tegnapi napra szólt valami ilyen farsangnyitó buli, valami diszkós téma. És elcsodálkoztam rajta, hogy farsangnyitó. Megnéztem a naptáramat. Hát január 20-án zárult a vízkereszti ünnepi időszak, vagyis akkor nyílik a farsangi időszak. Másfél hete Hamvazó szerdán zárult le a farsang. Fogalmam sincs, hogy kik szervezik, tehát nem akarok senki sem cikizni. Csak egyszerűen arra jöttem rá, hogy mennyire fontos az, hogy legyen gyönyör. Hiszen azért szerveznek biztos mindig egy bulit, mert szeretnének valami gyönyört. Gyönyörködni a zenében. Gyönyörködni egymásban. Nyilván vagy nem tudja, aki szervezi, hogy itt már réges-régen már eltelt a farsa, nemhogy nem nyitni kell. Másrészt a lélektani vonulata az, ami valószínűbb, hogy annyira fontos a gyönyör, annyira szeretnénk gyönyörködni valamiben, hogy nagyon nehéz a Böjt felé nézni, mert a Böjt az mindig a hiányainkról szól. Ugye azért is vonjuk meg magunktól, ha megvonunk valamit Böjtben, azért vonunk meg valamit magunktól, mert arra emlékeztetjük magunkat, hogy mi hiánylények vagyunk. Állandóan ezzel szembesülünk, hogy hiányzik valami, és nem teljes az életünk. És hidd el, hogy ez nem csak 20 éves korodban van így, hanem hogyha még 50 évig ülhetsz itt a templomban, akkor is így lesz. Akár templomban ülve, akár nem ott ülve. És ezzel nagyon nehéz szembesülni. Nagyon nehéz szembesülni a Böjt mondani valójával, a szenvedéssel. Pedig részünk van benne. prédikátor azt mondja, hogy megvan mindennek az ideje. Megvan az ideje az örömnek is, mondja, és megvan az ideje a sírásnak is. Mind a kettőre szükség van. Farsangra is szükség van, böjtre is szükség van. Azt mondja, hogy megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak. Szükség van a táncra, szükség van a gyászra. Mindennek rendelt ideje van. Most más. Most nem tánc, most nem öröm. Ezt el kell fogadni. Persze, mindenki saját maga döntse el, hogy mit akar csinálni. Emlékszem, amikor a mentálhigiénés képzésen volt egy hét intenzív gyakorlatunk Kőszegen, akkor a vezetőnk, az Ónodi Sarolta azt mondta, hogy na most akkor itt van az este, esténként mindenki mehet oda, ahova akar, ha valaki szórakozni akar, szórakozzon, ha valaki inni akar, igyon, mindenki saját maga döntse el. Nagyon fontosnak érzem. Te döntsd el, hogy mit csinálsz. Ez részemről csak egy zárójeles megjegyzés volt, ami jelez nagyon sok mindent, de mindenki saját maga döntse el, hogy mit csinál. Nagyon fontos, ne a mások elvárása szerint éljünk, hanem belülről, szívből. Erre még vissza fogok térni. Tehát valóban nagyon nehéz elfogadni azt, hogy most böjt van. Nagyon nehéz elfogadni, hogy most nem a, nem tudom, diszkó időszaka van. Együtt érzek. Nekem is nehéz elfogadni. Hogy nem mindig olyan formában van szó gyönyörről, ahogyan mi szeretnénk. De most nézzük meg egy picikét azt, hogy mi a valóság. Mármint, hogy a valóságban hogyan lesz inkább részünk gyönyörben. Hogyan lehet több gyönyörködésben részünk. Az első, amit elmond a mai ige, figyeljünk arra, aki nem kiált, nem lármáz, nem hallatja az utcán a hangját. Néha elgondolkodom rajta, amikor meglátom ezeket a bugyuta óriás plakátokat, hirdetve azt, hogy most ezt hazudja, a másik azt hazudja, hazudják azt, hogy azt hazudja. Tehát ismerjük ezeket a dolgokat. Szóval ezeket a bugyuta plakátokat megnézve arra gondolok, hogy de jó lenne, hogyha mondjuk a gyülekezet egyszer elhatározná, hogy hát mi megvásárolunk egy ilyen hirdetést, és kiteszünk valami értelmeset. Mondjuk kiteszünk valami bibliai mondatot. Vagy valami olyasmit, ami építésére van azoknak, akik elolvassák. Aztán persze arra is gondolok, hogy itt van ez a gondolat, hogy az Isten szolgája nem lármáz. Nem hallatja az utcán a hangját, sem verbálisan, sem vizuálisan. Nem biztos, hogy ez a mi útunk, hogy most óriás plakátokon hirdessük az evangéliumot. Ez gondolkodás kérdése, hogy tényleg ezt kellene csinálni, vagy nem. De az biztos, hogy az, hogy Jézus nem lármáz, az azt jelenti, hogy nem helyez nyomást ránk, nem sürget, nem követel azonnali döntést. Ugye általában ismerjük a fogás, a cégek üzletkötői részéről az, hogy becsönget, betelefonál hozzánk, most azonnal meg kell vásárolni ezt, később nem lesz rá lehetőség. Hát persze, hogy azt mondja, hogy most kell megvásárolni azonnal, mert az ember bepötyögi az interneten, és akkor azonnal kiadja, hogy harmad olyan áron meg tudom vásárolni bármikor. Tehát soha se engedjünk a sürgetésnek. Tehát az, hogy Jézus nem lármáz, nem hallatja a hangját az utcán, nem kiált, az azt jelenti, hogy nem helyez nyomást rád, hanem lehetőséget biztosít a valódi választásra. Akarod-e, követni akarod-e, vagy nem? A másik, amit figyelembe kell vennünk ahhoz, hogy valódi gyönyörökben legyen részünk, tudomásul kell vennünk, hogy füstölgő mécses az életünk, és megrepett nátszál az életünk. És ezért, mivel valóban megrepett nátszál az életünk, ezért szeretném, hogyha most egy nagyon nehéz vállalkozásra indulnánk méghozzá, hogy a halál felől nézzünk, próbáljuk meg a halál felől rápillantani az életünkre. Elhiszem, hogy nem kényelmes dolog, elhiszem, hogy nem kellemes. De higgyük el, az sem kellemesebb, hogy az élet felől nézzünk a halálra. Mert mi ugye ezt szoktuk tenni, az élet felől nézzünk a halálra, vagyis hogy mindennek vége van. Most próbáljuk meg visszafelé. Azok a kórházi lelki gondozók, ápolók, akik hivatásból végzik a munkájukat, főleg utolsó stádiumos betegek körében, fogalmazták meg azt, hogy évtizedes vagy több évtizedes tapasztalatuk szerint azok az emberek, akik ilyen módon tényleg ott a halál torkában, a halál felől néznek az életükre, 5 dolgot szoktak felsorolni, mit csinálnának másképpen. Én ide azt írtam fel, hogy ebből az 5-ből csak egyet fogok elmondani, de most valamilyen módon mégis inkább 2. Az egyiket már egy picikét említettem, és én fontosnak érzem most ezt elmondani. Az egyik az, ezt nem mondtam volna el, Pécelen nem is mondtam el, az, hogy bárcsak ne mások elvárásához igazodva éltem volna az életemet, hanem belülről, saját magam elvárásainak megfelelően éltem volna. Ez arról szól, hogy legtöbbször sajnos a másikat nézzük, mit fog mondani, ha nem vagyok itt. Mit fog mondani, ha nem megyek el oda. Mit fog mondani, hogyha nem csinálom ezt. És savanyú képpel megcsinálom. Legyünk túl rajta. Nem szabad. Nem szabad. Higgyétek el, nem szabad. Ott kezdődik a férfiasság, hogy azt teszem, ami belülről jön. Itt kezdődik a felnőtt korúság. Erről többet most nem mondok. Lehet, hogy majd alkalomattán bővebben, és a többi 3-ról is, amit egyáltalán nem fogok megemlíteni, majd később bővebben. Most viszont arról szeretnék többet mondani, amivel erre készültem. Mert a másik, amit szintén mondanak ezek az emberek, tehát még egyszer a halál felől az életre rápillantva, hogy bárcsak többször kifejeztem volna a pozitív érzéseimet. Egy kamionsofőr, nem tudni, hogy miért, a messzi északon, talán Svédországban történt, megcsúszott a havas jeges úton, kisodródott a szerpentinen, és lezuhant a szakadékba. Nem is találták meg sokáig, hogy hová tűnt, de amikor megtalálták, talán a tavaszi holvadáskor, akkor találtak mellette egy búcsúlevelet. Volt még egy pár órája, amíg miután lezuhant, még egy kicsit élt. És akkor egy levelet fogalmazott meg a feleségének, amelyben 2 dolgot említ, az egyik az, hogy többet szeretett volna vele lenni. Kevesebbet kellene dolgozni. Elárulom, hogy ez a 3., amit szoktak mondani a halál felől vicca tekintve az emberek. Nem kellett volna annyit hajtani. Na szóval ezt mondja, ezt írja ez a kamionsofőr, többet szeretett volna a feleségével lenni. 2, és ez a hangsúlyos ebben a történetben, nagyon bánom, hogy nem mondtam neked azt, hogy szeretlek. Hogy nem fejeztem ki többször, hogy mennyire megbecsüllek, hogy mennyire fontos vagy az én számomra. És ugye, amikor arról beszéltem tegnap, hogy hát a legfontosabb értékeink azok ingyen vannak, a szeretet, az ölelés, a csók, a szerelem, ezek mind ingyen vannak, akkor miért nem adunk belőle többet? Miért fonjuk meg a másiktól? Sőt, hát tudjuk, hogy a szeretet olyan, hogyha adjuk, akkor sokszorozódik. Mi tart vissza akkor attól, hogy adjuk ezeket a dolgokat? Pedig mi tart össze leginkább egy feleséget és egy férjet? Gondoljunk arra, az elmúlt héten a házasság hete volt. Hát, hogyha ki tudják fejezni az örömüket. Ha együtt ki tudják fejezni az örömüket, hogyha együtt tudnak ünnepelni, hogyha azt tudják elmondani, hogy figyelj már, én olyan szerencsés fickó vagyok, hogy te vagy a feleségem. Én olyan áldott ember vagyok, hogy hozzád tartozhatom. A kutatások szerint ez az, ami leginkább össze tudja tartani a férjet és a feleséget. Nem az, hogyha azt mondom neki, hogy na, jó van már, na, hagyjad már. Vagy nem az, hogy na, nyugodjál már le, hát tudom, hogy miről beszélsz. Nem. Az tart össze, hogyha ki tudom fejezni a pozitív érzelmeimet az irányába. És itt jutunk el ahhoz, hogy miképpen lehetséges ez. Miképpen lehetséges ez? Hiszen ezt mindenki tudja, hát senkinek sem kell ezt elmondani. Mindenki jól tudja, hogy ez tartja össze a kapcsolatot, az pedig rombolja. Mindenki tudja, hogy ingyen lehet adni a békességet, a szeretetet, a szerelmet, az ölelést. De mi tart vissza attól? Na, itt van a lényeg elrejtve szerintem. Ami leginkább az etika, oktatás és hittanoktatás egymáshoz fűződő kapcsolatában fogalmazódik meg. Hát ezen gondolkoztam, tudjuk, hogy kötelező lesz szeptembertől az egyiket választani. Mi a különbség a kettő között? A különbség a kettő között az, hogy mind a kettőben szó van arról, mi a jó és mi a rossz. De míg az etikánál nincsen szó a diagnózison kívül a terápiáról. Hogy hogyan gyógyulhat meg az ember? Hogyan tehetné meg a jót? Honnan jön az erő ahhoz? Nem az a baj, hogy nem tudom, hogy mi a jó, hanem az, hogy nem tudom megvalósítani. Nagyon jól tudja mindenki, hogy az a jó, ha nem hagyom ott a másikat. Meg az a jó, hogyha részt veszek az életében, és nem hagyom magára a gyermeknevelésben, és így tovább. Ezt mindenki tudja, csak nem képes megvalósítani, mondjuk elbújik a kocsmában. Nem az a baj, hogy nem tudjuk, hogy mi a jó. És itt van az etika, a hittannak a töblete. A hittan viszont elvezethet az ahhoz a szolgához, akiről itt szó van. Aki a megrepett nátszál életemet nem töri össze. Füstölgő mécses életemet nem oltja el. Nyilván a hittanóra is maradhat az etika szintjén, és nem ad töbletet, hogyha nem kerülök kapcsolatba ezzel a szolgával. Akkor kész, a hittan sem adja azt, amit kellett volna adnia. De hogyha kapcsolatba kerülünk ezzel a szolgával, aki nem tör össze, és nem úgy szerez érvényt a törvénynek, hogy betartatja velünk a törvényt, hogy már pedig ezt kell csinálni, azt kell csinálni, amazt kell csinálni, hanem úgy tartja be a törvényt, hogy ő maga törik meg. Hadd mondjak egy újdonság, nekem újdonság volt az igével kapcsolatban, a negyedik vers, hogy nem alszik ki, és nem törik össze, mármint a szolga. Tehát nem csak arról van szó Ézsaiás könyvében, hogy mi vagyunk nátszál életű emberek, és füstölgő, mécses életű emberek, hanem maga a szolga nem alszik ki, nem törik össze, tehát ő maga is törékenyé vált, világosan beszél az emberré lételéről, Isten emberré lételéről, míg a törvénynek érvényt nem szerez a földön, vagyis amíg meg nem hal, értünk. Ami meg nem hal a mi bűneinkért. Amíg az lesz a sorsa, hogy összetörik. Hogy mi ne törjünk össze. Tehát törékeny a kapcsolatunk, törékenyek vagyunk, de ő maga pusztul bele, úgy áll mellénk. Bagdi Emőkének, a református pszichológusnak van egy nagyon jó megfogalmazása, azt mondja, hogy ez az elköteleződés, ez a kötődés biztosítja a szilárd alapot az embernek. Elmondja a nagy élményét, hogy hát számára milyen biztos alapot jelentett, hogy soha nem kellett azon főjön a feje, nem érezte azt, hogy ott van a Demoklész kardja a feje fölött, hogy mikor válnak el a szüleim. Nem tudom, hogy ki élte át ezt, hogy nem volt ott gyerekkoromban, ifjúkoromban, egyetemista koromban a Demoklész kardja a fejem fölött, nem kellett félnem attól, hogy elválnak, és mi lesz akkor. Óriási feszültséget jelent a gyerekek számára ez a Demoklész kardja. Na, ő erről beszél, hogy utólag felnőttként értékeli ezt, hogy mennyire fontos volt, de aztán azzal folytatja, hogyha össze is törik ez a nátszál élet, ez a nátszál kapcsolat, akkor óriási, biztos, szikla, szilárd biztonságot ad az a Jézus, aki így kötelezte el magát mellettünk, hogy törékeny nátszállá lett. És azt ígéri, hogy minden nap veled leszek a világ végezetéig, nem fog tőled elválni. Nem foglak téged cserben hagyni, elhagyni. Ez szikla, szilárd, ős biztonságot ad számunkra. Visszaadja azt, amit emberi kapcsolatok nem tudnak sajnos megadni. És így folytatja, hogy a gyülekezetben való részvétel, a szertartásokon való rendszeres részvétel, nyilván nem az, amikor egyszer-egyszer igen, másszor nem, a gyülekezetben való részvétel megerősíti az embert. Isten szolgája tehát elkötelezte magát mellettünk mindvégig. Amíg össze nem törik, amíg ki nem alszik, amíg érvényt szerez a törvénynek. Így fejeződik be a szakasz, hogy tanítására válnak a szigetek. Hát kik ezek a szigetek? Talán gondolhatunk az oltár képünkre majd, nem most, hanem majd a húsvéti oltárkép után, azokra a szigetekre. Mert a mi életünk ilyen kis sziget. Hogy el vagyunk szigetelődve? Így van? Egyik család, másik család, egyik családtag, másik családtag. Mindenki el van szigetelve. Hát erről szól ez az ige. Erre a tanításra vágyunk. Ezt várjuk. Visszatérek. Miben, mikor gyönyörködöm az életben? Akkor, hogyha kötődök. Hogyha szikla szilárdan tudok kötődni valakihez. És hogyha az emberekkel való kapcsolatban valami mindig megbicsaklik is, Jézushoz mindig sziklaszilárdan kötődhetünk, mert ő kötődik hozzánk. Jézus olyan törékeny lesz, mint mi. Ez azt jelenti, egyé válik velünk. És itt van az úrvacsorának a titka. Egyé válik velünk, testé és vérré válik, vagy hogy a szójátékot szeretném használni, testvérré válik. Testvérünké lesz. Ez az új kötődés újít meg életet, és élteti az egyébként halálra ítélt füstölgő kapcsolatainkat, életünket. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézusunk, köszönjük, hogy Te testvérré lettél. Hogy megismerhetjük füstölgő, mécses életedet, törékeny nátszál létedet, és ezen keresztül szembesülhetünk, merünk szembesülni törékenységünkkel. Köszönjük, hogy nem engedted, hogy összetörjünk, hanem Te törettél össze. Köszönjük, hogyha hozzád kapcsolódunk, akkor szikla szilárd, biztos alapot talál az életünk. És kérünk téged, hogyha rátaláltunk erre, akkor erősíts meg bennünket úgy is, a kapcsolatainkban, hogy amikor elkezd füstölögni, hogy érezzük a törékenységét, akkor adj erőt ahhoz, hogy kifejezzük egymás felé pozitív érzéseinket, hogy megerősödjünk. És Te is megerősödj mi bennünk. Amen.